Kedves hallgatóink, a következőkben Pécsi Rita neveléskutató előadását hallhatják az okos eszközök használatáról címmel. Most az előadás első része következik.
Nagyon nagy öröm ez nekem, hogy ezt a témát közösen átgondolhatjuk, láthatólag szülők is vannak itt. És azt hiszem, hogy a legeslegfontosabb az, hogy tényleg közösen gondolkozzunk erről a kérdésről, hogy ezek az okos eszközök hogyan lesznek hasznosak számunkra, mert ugye ez biztos, hogy nem kérdés, hogy hasznosak, tehát nagyon hasznos eszközök, és biztos, hogy 100%, hogy nincs is itt senki, aki ma már nem használt valamilyen okos eszközt, és ne örült volna neki. De jó, elértem, megcsináltam, igen, milyen érdekes volt, ilyen volt, olyan volt, amolyan volt, bármire fölébredtem rá, vagy nem tudom, mit csinálnak az okos eszközeikkel. Tehát sok mindent tudunk vele elérni, hasznosan lehet forgatni, de azért nem minden esetben használ, és ezért nagyon érdemes rágondolni arra, hogy valóban mikor válik hasznossá. Nemzetközi kutatás eredményeként 5 szülőből 4 azt hiszi, hogy kifejezetten fejleszt. Tehát, hogy annyira jó, hogy fejleszti az életet. Na most persze már itt is látom, hogy azért van bennünk valami, hogy lehet, hogy nem annyira. Tehát ugye egy kicsit azért látjuk, hogy ez nem biztos, hogy a fejlődésnek az útja, amit így látunk, de ugye egy kicsit motoszkál, de elhallgathatjuk a lelkiismeretünket nagyon sokszor, pont ezzel a fejlesztel, mert nagyon hatásos. Tehát nekünk is van 4 gyerekünk, 5 unokánk, én is tudom, nem tudok még egy olyan eszközt, amit így oda teszel, és egy másodperc alatt tudja, kezelába minden megáll, kezelába szája, szeme, tehát kész. Na most mutass még egy ilyen gyerekvigyázót. Tehát 2000-ben adja ki az Amerikai Pszichiátriai Társaság azt az állásfoglalását, ahol azért nem köntörfal az. Azt mondja, hogy 3 éves korig egyáltalán ne adjanak okos eszközt a gyerekek kezébe, mert visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodásokat okoz. Képernyő és az internet hatása az idegrendszerre hogyan működik? Tehát ez a legfontosabb, most nem sokat fogok beszélni tartalomról, az még 2 előadás, és azok tényleg nagyon frissülnek, meg hát sok tapasztalatunk is lehet róla, de egy alapkérdés, hogy ez a fajta információ, amit a szemünkön keresztül veszünk fel nagyjából, tehát a legtöbb információ a szemen keresztül, és egy 2-dimenziós képernyőről érkezik, az idegrendszeri találkozással mit művel, hogyan tudjuk befogadni, hogyan nem, hogyan értjük meg, hogyan nem, hogyan, milyen helyzeteket teremt ez a személyiség, vagy illetve az idegrendszer fejlődésében. Egy neves bíró a tóparton ült, és távolról érkező utas szólította meg. Szeretnék átkelni a túlsó partra, használhatom a csónakot? Igen, volt a válasz, a csónak az enyém. Az utas megköszönte, vízbe lőtte a csónakot, és elevezett. A csónak elsüllyedt, az utas belefulladt. Szívtelen ember, szólt egy csendes szemlélő. Hát miért nem szóltál neki, hogy a csónak alján van egy lyuk? Ja, a csónak állapotáról nem kérdezett senki. De a csónak állapotáról, ja, van rajta egy lyuk. Hát nem kérdezte, milyen az állapot. Azt kérdezte, hogy az enyém, vagy nem. Tehát van lyuk a csónakon, és ezt azért fel kell fedeznünk, hogy át kell leülnünk másik csónakba, vagy hogyan lehet ezt gyógyítani, de még azt sem használtam egy ilyen kis karikatúrát, ketten álltak itt, és akkor ott poénkodtak rajta, hogy te figyelj, tiszta szerencse, hogy nem a mi oldalunkon lyukat ki, nem? Azt sokszor emlegetjük, hogy például távol-keleten, Kínában, Tajvanban, stb., hogy fú, hát ott nagyon gáz a helyzet. Tehát tényleg ott nagyon gáz, de most komolyan gáz. Ott nagyon hamar és nagyon gyorsan ráömlött a népességre. A géphasználat olcsó volt, jó volt, sokáig érdekes volt, stb. És ma már ott tartunk, hogy nagyon komolyan büntetik azokat a szülőket, akik nem megfelelően korlátozzák a géphasználatot. Azért, mert az elvonókat nem bírják fenntartani, meg azért, mert nagyon felszökött a kiskorú öngyilkosság. Hát először is egy lelkiismeret nélküli iparággal állunk szembe. Nincsenek semmi baja, általában az iparágok lelkiismeret nélküliek. Valamit előállítanak, és akkor lelked rajta, hogy mit veszel meg, kinek adod oda, mennyi ideig használja, stb. Nem, mint a pálinka főzés, én szeretem a pálinkát tényleg, de nincs ráírva az összes bugykosra, hogy ugyan attól, hogy a 3 éves gyerekedet is megnyugtatja egy kis pálinkás kenyér, de jobban ajánlom, hogy nem azt használd. Tehát nincs ráírva, hogy nem lesz jó, csak éppen megnyugszik tőle. És az sincs ráírva, hogy neked se bögrével kéne innod, mert az meg egy kicsit az agysejteket károsítja. Tehát azért mértékkel, de ez sehol nincs ott. Tehát gyakorlatilag előállít egy terméket, és azt mondja, hogy próbáld ki, nézd meg, és a te dolgod. Tehát azt gondoljuk, és itt az első csúszó, hogy ez csak technika. Hát mi is pletykálkodtunk a lányokkal, ők meg csetelnek aztán. Mi meg akkor kockával játszottunk, meg legóztunk, ők meg Minecraftoznak. Hát most ez egy új világ, gyerekek. Szóval nem kell ezen annyira csodálkozni, ma már változott a világ. Hát valami van benne, de nem teljesen így igaz, hogy ennyire felcserélhetők ezek a tevékenységek, mert bizony egy függőséget okozó szerről van szó. Meg fogjuk nézni, hogy mi történik tehát akkor, hogyha a kialakulatlan idegrendszer és a gép találkozik. Hát az idegrendszer ugye 0-tól 3 éves korig nagyon kialakulatlan. Ezt látjuk is, ugye a születéssel egyáltalán nincs kész az idegrendszerünk, de ez egy jó dolog, mert gyakorlatilag ez az idegrendszer ahhoz fog alkalmazkodni, ahová beleszületik. Annyira szép ez, hogyha nem tudom én a sivatagba születik, csak mondom, akkor ahhoz alkalmazkodik az idegrendszer, ha pedig egy másik helyre, vagy az eszkimókhoz, vagy éppen Magyarországra, akkor az idegrendszer körülbelül ehhez a klímához, ehhez az étrendhez, ehhez a lehetőségekhez alkalmazott. Nagyon-nagyon kialakulatlan. Azt is mondjuk, ugye, hogy kicsit koraszülöttek ugye az ember gyerekek, hogy átférjenek így a csípőnkön. Tehát mindent külön most kell megtanulni ennek az idegrendszernek. Ugye arra emlékszünk, nagyon érzékeny ez az egész agy ilyenkor, és nagyon erős hatást jelent neki minden új információ, tehát nagyon erős hatás. Ugye látjuk azt is, hogy eleinte csak szoptatunk, hát ugye az anyukák tudják, hogy amikor először adunk neki valami reszelt almát, hát oda vagyunk a gyönyörűségtől, hogyha egy kicsi kanának a végét, azt meg tudjuk, és felhívjuk anyukánkat, hogy képzeld el, ma már adtam egy kicsit reszelt almát, és akkor figyeljük a kakiát, hogy ez sikerült-e, megemészten, hogy sikerült, stb. De ugyanúgy tanulja a látást, tanulja a forgást, tanulja az egyensúlyt, tanulja a beszélet, tanulja mindent, most tanul. Hihetetlen nagyon fejlődik az idegrendszer 0 és 3 éves kor között, megnő az agy, meg sokszorozódik az agy, de ez egy nagyon-nagyon érzékeny tapasztalatokra, a külvilág tapasztalataira épülő fejlődés, és azt fogja lenyomatba tárolni, ami ott éri. Na most 3 éves korban, hát persze, hogy nem kész az idegrendszer, ugye óvis a gyerek, várjuk is, hogy iskola élet legyen, tehát itt a kifejezés itt is, hogy érjen még ez az idegrendszer. Mi az, ami segít ennek az idegrendszer érésének? A rengeteg mozgás, a rengeteg tapasztalat, az érzékszervi tapasztalatok, a szociális tapasztalatok, hogy lássam, hogy rád mosolgok, visszamosolgsz, ha nem, ha ügyből, akkor amúgy, ha megölöklek, akkor kicsit nyávogsz, stb. Mindenfélét tapasztalni, és rengeteget mozogni. Ez a rengeteg mozgás azért szükséges, mert ez annyira különös dolog, hogy ahogy úgy képzeljék el, hogy amikor nincs kész az idegrendszer, hogy mintha ilyen kis készenléti csápok lennének az idegrendszerünkben, és a mozgással kötődnek össze. Én pályákat alakít ki a mozgás, a nagy mozgás, a pörgés, a bukfencezés, a futás, a mászás, a mindenféle, tehát a legkülönbözőbb formája a mozgásnak. És ez miért jó? Ezeken a pályákon fogunk tudni írni, olvasni, gondolkodni, számolni, logikus gondolkodás, stb. Tehát ha nincs meg a pálya, nem lesz jó. Tehát ennyi tanulási zavar, mint amennyi most van, ennyi soha nem volt az életben, de ennyi mozgás ilyen se volt. Tehát ennyi mozgás ilyen se. És hogyha tanulási zavart akarunk kezelni, mivel kezdődik? Mozgásterápiával. Rögtön azzal kezdődik. Tehát egyszerűen azok, amik hiányoznak, azok a mozgások, azokat próbáljuk bepótolni. Nagyon érdekes, hogy például az új pontosság, de nem erre az új pontosságra gondolok, tehát az új érzékenységre, az például közvetlen kapcsolatban van az olvasási készséggel. Hát mennyit dolgoznak, játszanak, gyúrnak, fúrnak, paragnak, mit csinálnak a gyerekek a kezükkel? A feladatlan kitöltését nem számítom ide. Adok egy kis támpontot, ezért az óvodásoknak körülbelül egy negyed óra, fél óra, de maximum 20 perc naponta az, ami együtt, közösen, kiválogatott tartalmakkal, stb. Azt se fogja a képernyő megértése, még nem tökéletes, tehát azt se fogja annyira érted, ennyi. Bőven elég sok, nem, nincs rá szüksége, de lehetséges, tehát most jó van. Menjünk tovább, 6 éves. Hát éves persze, hogy nincs kész az idegrendszer, hiszen ott érezzük is, a például elvont gondolkodása nem képes ez az idegrendszer. 6-7 éves gyerek, az elvont fogalmakat nem érti, számfogalma nincs, helyfogalma nincs, stb. Tehát ez nagyon-nagyon jön az írás, olvasás, számolás, logikus gondolkodás, stb. Elvont gondolkodás később. Elvont gondolkodás csak 10-11-12 éves korban egyáltalán fejlődik ki, vagy kezd kifejlődni. Tehát látszik az, hogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon sok minden történik abban az idegrendszerben, ami még nincs vége, és ennek a folyamatnak is a valós tapasztalatok azok, majd megmutatom ezt is, hogy miért, a valós tapasztalatok azok, amik igazán támogatják ezt a fejlődést. Tehát a felfedezés, a rájövök, a kíváncsisága, mit tudom én, turok-furok-faragok, és megérintem, megszagolom, stb. A valós tapasztalatok, és ugyanígy a társas létben is a valós tapasztalatok. 12-14 éves korban tartunk, sajnálom, de nincs kész az idegrendszer. Kisiskolásoknál azt mondjuk éppen ezért ebben a valós tapasztalatokból sokat kapjon, alig marad idő az a napból, hogyha mondjuk napi 2-3 óra szabad mozgásra van szüksége egy kisiskolásnak. Tehát azt mondom, hogy ott is egy 3-4 óra, de fél óra, 3-4 óra megint csak, olyan tartalmakkal, amik valóban egy ilyen, tehát az ő felfedezését, az ő kreativitását, az ő együttműködését, stb. Igényli, esetleg ilyenekre, de vezetve, szűrve, mellette vagyok, stb. Jó, 10-12 évesnél tartunk, nincs kész az idegrendszer, ezt úgy általában mondom, sajnálom, de a serdülőkori idegrendszerben még fel is szívódnak pályák, először a köszönéspálya szokott felszívódni, úgyhogy ezt jól látjuk ekkor, és utána újra rendeződik mindenféle, tehát az intelligenciák újra kiépülnek, most nem erről szeretnék beszélni, csak mondom, hogy nincs kész. Tehát azok az agyi területek, amelyek például a következményekkel tudnak számolni, meg a lehetőségeikkel, meg korlátokkal, meg agyi fékberendezés, tehát amelyik úgy meg tudja tartani magát, hogy ezt nem, az körülbelül 20-21-23 éves korig fejlődik ki. Tehát amikor a 17 éveseknek, hogy te fiam, hát nem láttad, hogy ebből nem látod. Tehát nincs rá agya még, tehát nem baj, de nincs. Tehát ott kell még lenni, ott a körülötte kell lenni. Őnek is nincs túl sok szüksége, igénye, illetve hát igénye van, szüksége nem túl sok a gépezése, hogy úgy mondjam. Vigyázni kell erre, mert azért egy-másfél óra, de inkább szünetekkel érdemes ezt, tehát megszakítva, tehát a kikapcsolást is megtanítva, érdemes kézbe venni ezt a folyamatot. Hát már 2016-os mérések szerint egész nap online van ez a generáció, egész nap online van, és a konkrét gépezési ideje is 4-5-6 óra. Tehát ez biztos, hogy ez aránytalan. Tehát ez egészen biztos, hogy nem jó az idegrendszernek. Tehát itt most még nem is tartalmakról beszéltünk. Tehát azt mondom, hogy éretlen ez az idegrendszer sajnos, elég sokáig, tehát nagyon lassan eresztjük rá ezt az erős hatást, és ebben az esetben, hogyha nem így van, tehát ha nem tudjuk ezt szépen kordában tartani, akkor mindenképpen klinikai és idegrendszeri elváltozásokat okoz. Tehát vigyázzunk kell arra, mert látjuk azt, hogy a nagymértékű géphasználat a kialakulatlan, fejletlen idegrendszert nagyon nagy mértékben támadja. Tulajdonképpen ezek a klinikai és idegrendszeri elváltozások, ezek például olyan jellegűek, hát mindjárt mutatom is, van, aki így is hívja, hogy elektronikus kokain, és ez nem egy újságírói túlzás, mert sajnos ugyanazokat az agyi területeket bombázza, mint ha kábítószerezne. Ez volt az első sokja a felfedezőknek. Miért nézegettek agyakat, így meg úgy meg amúgy, és akkor mondja az egyik azt mondja, hogy te figyelj, hát ez egy drogos agy? Nem, ez nem egy drogos agy. De hát ugyanúgy néz ki, mint egy drogos agy. Hát ez ugyanaz, mint hogyha drogozna. Nem, a számítógép ugyanazokat a területeket sérti. Ez három ilyen nagy terület, amelyik a nagymértékű gép hatással sérül. Az érzelmi folyamatok, ahogy láttuk a kisgyereknél is, hogy képtelen az uralkodni az érzelmeim, az indulataim. A figyelem koncentráció, ez is egy nagyon erős hatás. A figyelem koncentráció meg 800-szorozódott az erős gép használók körében, hát azért ez számol. Megjelent a betegségek között, és azért amikor valami megjelenik a betegségek között, akkor azt jelenti, hogy az nagyon nagy számban előfordul a digitális demencia. Most a digitális demenciáról sok szó esik, ugye időskori demencia kapcsán, így aggódunk, hogy akár a szüleink, jaj, meg akár mi is, jó, igen, tehát félünk tőle. De a digitális demencia fiataloknál, 20 éveseknél jelent meg. Tehát ezt a jelenséget nem láttuk eddig, hogy 20 évesek demens kezelésre járnak. Tehát nem szeretném a fiatal gyerekemet demens kezelésre vinni. Ez egy nagyon, nagyon súlyos, szintén nagyon súlyos meglepetés volt ennek a betegségnek a megjelenése a géphasználók között. A testérzékeny is megszűnése, hát ez egy nagyon különös jelenség. Ez maga a képernyő és a szemen keresztüli információ eredményezi. Már a TV képernyő megjelenésekor már mutatták a kutatók, hogy ez milyen érdekes, hogy kikapcsolja a testérzékelést ilyenkor az idegrendszer. Ezt egyébként felnőttek is érzékelik, hogyha hosszan nézünk egy képernyőt, a bármilyen bemerevedünk. Tehát néztél egy filmet, és akkor felállsz, és azért vannak ilyen reklámok, vagy mindenféle között, kicsit érzik már, miért nem mozogtál közben? Hát ki tiltotta meg, hogy megmozdulja, és így maradjál mégis? Nem, mert a testérzékelést kikapcsolta, tehát nem vetted észre, hogy nem mozdult meg semmi. És ugyanígy a gyerekeknél is lehet látni, hogy a testérzékelés és azonnal kikapcsolja, megáll az egész, és semmire nem figyel a testénél, csak oda van kötve. Egyszer egy ilyen előadás után azt mondja egy apa, jaj, azt mondja, most már azt mondja, értem, hogy mi a helyzet, mi nálunk. Mondja, este egy-két mesét lehet megnézni általában a gyerekeknek, és belük együtt szoktuk nézni, de valamikor úgy jött mostanában többször elő a helyzet, hogy elpakoltunk a konyhába, addig megnézhették a mesét, és akkor mentem be kikapcsolni, és olyan. És azt mondja, gyerek, azt mondja, mindig mostanában többször már ilyen meglepő, jaj, apa, hát ez becsunkott, véletlenül becsunkott. De azt mondja, nem egyszer, nem kétszer, nem ötször, ez végesség szobatiszta volt. Mi történik itt? Gyakorlatilag a képernyő leállítja a testérzékelést, és nem veszi észre, hogy pisilni kell. És becsunkott. És azt mondja, nem egyszer, nem kétszer, nem ötször fordult elő ebben a helyzetben. És máskor meg nem fordul elő. Szintén egy ilyen előadás volt, közép nagyságú magyar város. Utána jön egy anya, beszélgetünk, jól szituált, minden értelmes kérdései vannak, beszélgetünk erről arról. Egyszer csak úgy félbe elkezdi megkérdezni, hogy te figyelj itt, akkor ne vigyem oda a vacsorát. Hova? Tehát a géphez. Hát mondom, ne vigy oda, de miért viszed oda? Mert különben már nem eszik. És egy jól menő gimnázium 16 éves gyereke volt. Tehát az ott a szélén van, hogy ott tényleg ne vigye oda a vacsorát. A gondolkodó agyat minden kutatás szerint, azért nagyon jó, ezt már régen tudjuk, hogy kizárólag a megértett és átélt valóság fejleszti. Tulajdonképpen ilyen egyszerűen lehet ezt mondani, hogy az ok-okozat megfejtése. Kiskorunktól kezdve így fejlődik az agy. A megértett és az átélt valóság nyomán. Hogy megy ez? Hát a gyerekek rá is nyúlnak. Érted? Talál valamit, akkor azt neki meg kell fogni, meg kell érteni. Ha megfogom, összegyűröm, ha leejtem, akkor szól, zörög. Ugye már a járókában. Kidobja, bedobja, leejti, megrágja, megszabolja, mit tudom én, mindent csinál vele. Szét akarja kapni az órát, ami voltak még ilyen mutatós órák, ugye, hogy hol megy az a mutató. A sírós babát szétkapja, a másikat megnézi, honnan marad, ha a növényt kiszedi a földből, hogy ez most honnan jön, stb. Stb. Tehát hihetet kisöcsit is megnézi, hogy mi minden van. Tehát mindent akar megérteni és átélni, érted? Mindent akar, és gyakorlatilag amikor valamit megért és átél a valóságból, akkor összekapcsolódik egy kis idegrendszeri kis pálya. Tehát gyakorlatilag akkor, ugye, akkor tanul. És legközelebb már kicsit ügyesebben csinálja. Tehát ezért ezt lehet mondani, hogy ezen a megértett és átélt valóságon fejlődik az agya. És utána később komolyabb dolgokat is ért meg és kapcsol össze, és megint fejlődik az agya. De ez, hogyha lehetetlen, vagy nagyon lecsökken, vagy nagyon kicsire csökken, a virtuálisnál, ugye amikor semmi más nem tudok, csak nyomni. Nyomni, ennyit tudok. Hogyha erősebben nyomom, akkor is ugyanaz történik. Ha kicsit nyomom, akkor is. Hát próbáld meg az öcsinél, ha erősebben nyomod, sikít, ugye vár. Ha kicsit nyomod, akkor mosolyog. Tehát azért van nagy különbség, és én befolyásolhatom. De semmi más nem tudsz csinálni, csak nyomod, és az befolyásolhatod. Tehát csak nagyon egyirányú lesz a dolog. És ráadásul a megértés is nagyon sokszor egyszerűen gátlódik, amiatt, mert ugye hát nem tudja felfogni, hogy most itt ezen húzogatom, és akkor ott van egy nyilacska. Hogy kerül ide a nyilacska? Na de hogy kerül ide a nyilacska? Hol van? Hol van ez a dolog? Na most nem akkora tragédia, nyilván megszokja, hogy ezt nem tudom megérteni, de ezzel le is szokik erről, hogy nem kell kutatni azt, hogy mit, miért van. Ugye ez az, ami az agyat fejleszti, miért van, honnan jön, mit csinál, milyen, stb. És ezt megérteni és átélni. Na de itt leállok. Ugye sokszor mondjuk azt, mint nem tudom, nagyival, például Skype-olnak a gyerekek. Jaj, itt van a nagyika, jaj, de aranyos, jaj, de jó, igen. Meg akarja simogatni, nem tudom, ezt átérték, ezt százszor érte. Megsimogatja a nagyikát, és akkor rájön, hogy ezzel mégse tudja megsimogatni. És akkor hozok neked létes két nagyika, hozok neked, jaj, de kincsem, ezt így nem tudom, és ne, érted? És lassan leépül az, hogy itt van, de nincs itt van, de nincs itt. Ugyanígy például megszűnik a természetes iszonyodás, ezt is kutatták, nem annyira jó hatás. Mert ugye az emberben van egy természetes iszonyodás, amikor baj van, meg egy természetes félelem, és egy természetes segítőkészség is. Ugye amikor, mi van, ugye akkor akarunk segíteni, vagy akár nem is tudjuk nézni. Hát képernyőn elég sok mindent tudunk nézni, mert akar menni segíteni a nyuszikának, például a mesében, és akkor rájön, hogy te ez csak mese, nem tudsz segíteni, nem tudsz oda menni, nem a tiéd, nem kell, és szépen épül le, hogy ehhez nincs olyan közöm, nem tudom annyira befolyásolni, csak nagyon korlátozottan. Jó, ez egy jelenség, hagyján, gondoljuk. De nem annyira hagyján, mert ezáltal ez a bizonyos önhatékonyság, ez egy nagyon nagy ajándék, és egy nagyon nagy készség, és egy alapszükséglet, ez egy alapszükséglet, mindjárt mondom is, hogy miért olyan fontos, alapszükséglet sérül. Mi az, hogy alapszükséglet? Alapszükséglet az, ami nélkül nem tudunk élni. Ez. Ugye enni, inni, aludni, levegőt venni, ez alapszükséglet. Tehát a chips meg a Nutella nem. Tehát se palacsinta vagy nem tudom mi. Érted? Az nem. De ami nélkül nem tudunk élni, és végig kíséri az egész életünket, ezt nevezzük alapszükségleteknek. Ezek a fiziológiai alapszükségletek, és természetesen nem csak testi alapszükségleteink vannak, hanem vannak szellemi, lelki alapszükségleteink. Na ilyen ez az önhatékonyság, ebből az egyik legerősebb. Az, hogy hatékony vagyok, hogy tudok valamit csinálni, érted? Ez alapszükséglet az embernek. Ugye, amint az öntudatra felébred a kicsi aj, ugye, hogy én vagyok, és nem anya, ugye, másfél éves kor, és ugye, mit tudom, én azt mondom anyának, hogy nem, és anya elborul. Pop! Ezt én csináltam. Hatékony voltam, érted? Megint azt mondom, hogy nem. Hú, megint, hogy anya, mit csinál, érted? Én akkor csodálkozik, hazai nap, a vele is kipróbálom. Nem. Ez a gackorszak, ugye? Rájövök, hogy tudok akarni, hogy hatékony vagyok. Ez az én tudatra ébredés. És ezzel együtt mindenben, ugye egyedül akarom befűzni a cipőmet. Egyedül, majd én egyedül, eszem egyedül. Akinek a gyereke nem mondta, hogy egyedül, az beteg. Tehát az mondassa vele valamilyen formában, érted? Mert itt fel kell ébredni ennek az énnek. És ez persze nem múlik el, enélkül nem tudunk. Jön az óviba, mindent egyedül akar természetesen csinálni. Meg akar tanulni, biciklizni, nem tudom én ezt csinálni, fáromászni, azt még mindent akar tudni csinálni. Kisiskolás korában írni, olvasni, hát ezt használjuk ki, ugye? Meg akarja tanulni az új készségeket, stb. Ugyanígy, hát a serdülő, az aztán kimondja, hogy ededülj. Csak nem ilyen aranyosan, ugyebár. Azt mondja neked, hogy közöd. Majd én ededülj, jó? Megmondja, hogy mit akar fölvenni, kinek akar udvarolni, mikor akar tanulni, és mikor nem, és mikor akar gépezni. Ezt mind ededülj megmondja. Tehát gyakorlatilag ugye ott is még ott van ez az én hatékonyság, majd én. És a felnőtt, hát a felnőtteknél is, hát látjátok, hát a legboldogabb embert akkor lehet látni, amikor bemutatja az ő egyedüli művét, az én borom. Ez az én borom. Vagy az én kertem. Vagy az én, mit tudom én, házam. Vagy ezt én faragtam, ezt én főztem, ezt én kötöttem, ezt én vartam. Minden. Az alkotás, amit egyedül csináltam. És idősebb korban is, mert csak ezt a zívet, hogy megrajzoljuk, akkor sem múlik el, mert ez alapszükséglet, ugye? Akkor sem múlik el, mert azt mondja, hogy legalább egyedül tudja kimenni a vécére, gyerekek. Vagy legalább egyedül tudjam ellátni magam. Tehát ettől félünk a legjobban, hogy ezt a készség, ez el nem múljon. Mert ez alapszükséglet. Tehát ez olyan, ami nélkül nem tudunk élni. Ez egy pszichés alapszükséglet. Tehát, hogyha egy alapszükséglet sérül, akkor jönnek a pótcselekvések, és erre bizony nagyon ráépül a gép, hogyha te azt a valóságban nem kapod meg, majd én adok neked olyan hatékonyságot. Kilőtted, belőtted, sikered volt, stb. Adott neki hatékonyság élményt. Miért nem jó ez? Miért nem elég ez? Azért, mert a virtuális tapasztalat nem alkalmas az élet feladatoknak az előkészítésére. A virtuális tapasztalat máshol nyomódik be az agyban, más nyomot hagy az agyban, mint a valóságos. És a kettőt nem tudjuk összekötni, tehát ez nem megy. Tehát amit itt megtanultál a gépen, azt nem tudod olyan hatékonyan alkalmazni a valóságban, mint hogy a valóságban tanultad volna meg.
Az előzőekben Pécsi Rita neveléskutató előadásának első részét hallhatták az okos eszközök használatáról címmel. Az előadás második része 17 óra 15 perctől lesz hallható. Mária Rádió.